Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A mai nappal új egyháztörténeti sorozatot kezdünk a Mária Rádióban. Sorozatunk témája annak a 24 egyetemes zsinatnak az áttekintése lesz, amelyek 17 évszázadon keresztül alakították, formálták az egyház tanítását, tanúi voltak az egyetemes egyházon belüli szakadásoknak, vitáknak, a tévedhetetlenség rangjára emelt tanításukkal alapvető szerepet játszottak a dogmatika, de az egyház szervezet fejlődésében, történeti sorsának alakulásában is. Maga a zsinat intézménye bizonyíthatóan a második század vége óta van jelen az egyház életében. Az ilyen alkalmakat megjelölő eredeti görög kifejezés a synodos, közös vagy egyfelé tartó út, csak úgy, mint latin megfelelője a concilium, együtt tanácskozás, olyan alkalmakat jelöl, amikor a résztvevők együtt beszélik meg közös dolgaikat, és mint ilyen az egyház életének fontos megnyilvánulásai. A keresztény szóhasználat elsőként az apostolok cselekedeteiben leírt 49-es, a zsidó és pogány keresztények közötti feszültségek ügyében Péter, Pál és Jakab apostolok közötti kompromisszummal záruló jeruzsálemi gyűlést mondja ugyan apostoli zsinatnak, de az egyház későbbi zsinati intézménye és hagyománya nem ebből az alkalomból veszi eredetét. A zsinatnak, mint tanácskozásnak vagy gyűlésnek a hagyománya a második század végétől a pogány római államelméletből került az egyházba. A birodalomban, főleg a görög világban régtől fogva szokás volt, hogy egy-egy közigazgatási egység régió vagy tartomány kormányzati vezetői és polgárai időről időre összegyűltek, hogy közügyekről, jogi, igazgatási kérdésekről tanácskozzanak, a római időkben pedig ezek a gyűlések vallási, szakrális jelleget is öltöttek, amennyiben a hivatalos állami kultusz eseményeivel is kiegészültek. Ezt a nevet és ezt a formát vette át az egyház, a pogány jellegtől eltérő tartalommal töltve meg azt. Így az első egyházi zsinatok olyan összejövetelek voltak, amelyeken a szomszédos egyházak püspökei és esetenként papjai jöttek össze, hogy a mindannyiukat érintő a hit, az egyház szervezet, az egyház fegyelem, a liturgia körébe tartozó kérdésekről egyeztessék álláspontjukat. A korai időben például a montanizmus szakadást hozó törekvése jeleni fellépés, vagy a húsvét időpontjának meghatározása körül kibontakozó vita adott alkalmat arra, hogy a szomszédos egyházak egyeztessék így a maguk álláspontját. Az ilyen összejövetelek megtartása azonban ekkor még csak alkalminak tekinthető. Jóval nagyobb jelentőséget kapott ez az érintkezési és döntéshozatali forma a harmadik század végétől, a negyedik század elejétől, a konstantinuszi fordulat után, az egyház birodalmi méretű szervezetének kiépülésével. Miután az üldözések korának elmúltával fokozatosan kialakult a birodalmi közigazgatás kereteihez igazodó egyháztartományok rendszere, az egy régióban működő püspökök egyre rendszeresebben jöttek össze az egyház életét érintő kérdések megbeszélésére. Ezek a zsinatok egyre inkább jogalkotó, egyházfegyelmi jellegű tanácskozások lettek, hiszen az immár egységes és egyetemes, ugyanakkor vitáktól, nézeteltérésektől sem mentes egyház számára létkérdéssé vált egy egységes és írott, kodifikált jog és törvénykezési rendszer kialakítása. A IV. Századtól a legtöbb zsinat már rendszeres, tartományonkénti tanácskozás volt, amelyre egy-egy régió, Afrika, Hiszpánia, Egyiptom vagy Szíria főpapjai jöttek össze. A zsinatot a régió legtekintélyesebb központjának, metropoliszának püspöke, a metropolita, a mai nyugati szóhasználatunkban érsek, hívta össze, és ő elnökölt azon. Az ilyen fórumok részben egyedi eseti döntéseket hoztak személyi kérdésekben, részben az egyes püspökök illetékességi körei közötti súrlódásokat voltak hivatottak megítélni, de foglalkoztak az időről időre felbukkanó eretnekségekkel, tévtanításokkal, a szertartások rendjének egységesítésével, a klérusi fegyelem és a hívő élet napi kérdéseivel is. Az ilyen úgynevezett tartományi zsinatok mellett voltak persze szűkebb körű helyi zsinatok is, de a IV. Században már olyan alkalmakról is tudunk, amikor egymástól távoli vidékek püspökei gyűltek össze, hogy az egész egyházat vagy egy nagyobb földrajzi térség közösségeit érintő kérdésekben eszmecserét folytassanak. Előfordult az is, hogy a birodalom egész nyugati vagy éppen keleti felének püspökei jöttek össze egy téma megtárgyalására, 325-ben pedig az arianizmus elleni fellépés kényszerének és a tanácskozást elrendelő császári akaratnak engedelmeskedve sor került az egész egyházat megjelenítő, elvileg minden püspököt üléseire invitáló első egyetemes zsinatnak a megrendezésére is a kis-ázsiai Nikaia, latinosan Nicea városában. E fórumon vált véglegessé, hogy a zsinatok olyan hittani döntéshozó, egyben pedig jogalkotó és jogalkalmazó alkalmak lesznek az egyház életében, amelyek ettől az időtől aktívan formálták a tanítást és a fegyelem rendjét. Ha az ókeresztény idők zsinatainak világába akarunk bepillantani, néhány általános kérdést már bevezetőben tisztáznunk kell. Az első ezek sorában az, hogy kinek is áll módjában és jogában tanácskozásra hívni az egyház püspökeit. A már korán kialakult gyakorlat szerint a zsinat összehívását kezdeményezheti valamely tekintélyes egyházi elöljáró, pátriárka, metropolita, rangidős püspök, a nyugati egyház gyakorlatában időben Róma püspöke a pápa, de az is elképzelhető, szabályként rögzült már, hogy meghatározott gyakorisággal állandóan ismétlődő kötelezettségként össze kell jönnie egy adott terület főpásztorainak, hogy a közös érdeklődésre számot tartó ügyekről tárgyaljanak. Nagy jelentőségű ügyekben zsinatot kezdeményezhet az államhatalom is. Az ókor egyetemes zsinatait a császár hívja egybe, ő gondoskodik a résztvevők utaztatásáról, a zsinat biztonságos lebonyolításáról, esetenként, ha nem a helyi székesegyház otthont a tanácskozásnak, valamelyik palotájában még a helyszínéről is. Az állam jelenlétét mutatja az is, hogy a tanácskozásokon többnyire jelen vannak a birodalmi közigazgatás illetékesei. Gyakran maga a császár vagy magasrangú udvari méltóságok vendégek jelenléte emeli a tanácskozás rangját, de a kisebb jelentőségű tartományi zsinatokon is megszokott a helyi kormányzati tisztviselők részvétele. Az egyetemes zsinatok fontos közéleti események is. Az ott született döntéseket az uralkodó többnyire állami törvény rangjára is emeli, a döntések végrehajtásáról a hatóságok gondoskodnak. Eusebius pedig egyház történetében és egy levelében elragadtatással számol be arról a pazar állami fogadásról, díszvacsoráról is, amelyen Nagy Konstantin a tanácskozás befejezésekor vendégül látta a nikaiai zsinat résztvevőit. Ami a zsinat összehívását illeti, a kezdeményező írásban értesíti a helyszínről, az időpontról, a tárgyalandó témákról, a részvételre jogosultakat. A távolmaradást azonban a számos azt indokló körülményre, az utazás nehézségeire is tekintettel többnyire nem szankcionálják, bár a 325-ös nikaiai zsinat esetében például nem lehetett tanácsos megfeledkezni arról, hogy a meghívottakat a császár igen nyomatékosan kérte levelében arra, hogy jelenlétükkel valóban tiszteljék meg a tanácskozást. A zsinatok résztvevői, legyen szó bármilyen szintű tanácskozásról is, az egyház püspökei, de mód van arra is, hogy szavazati jog nélkül szakértő tanácsadóik, papjaik, szerzeteseik is jelen legyenek az egyes üléseken, amelyekre a személyi fegyelmi ügyeket tárgyaló alkalmakat leszámítva laikusok, előkelő világi vendégek, urak és esetenként hölgyek is bebocsátást nyernek. Nem ritka az sem, főleg az ókori zsinatok esetében, hogy szerzetesek, klerikusok tömegei szállják meg a zsinat megrendelésére szolgáló épületet és annak környékét, a közrendet pedig komoly katonai erőnek kell biztosítania, míg korunkban a média nem egyszer agresszív jelenlétével kell számolni. A megrendezés helyszínén az ókorban egy-egy fontosabb zsinat tömegeket lázba hozó esemény, de még később is a résztvevőkön túl nagy tömegeket mozgat meg, mint Konstancban vagy Tridentben. Amikor 431-ben Efezosban zárt ajtók mögött tárgyalnak az atyák Mária istenanyaságáról, a városban szinte megáll az élet, az utca embere fogadásokat köt a várható döntésekre, dogmatikai kérdésekről vitázik a hentesnél, a fodrásznál vagy a piacon, tüntet az egyik vagy a másik nézet ellen, vérrasztva várja a kiszivárgó híreket, és előfordult az is, hogy az ellentáborok furkós botokkal igyekeztek az utcán eldönteni hittani vagy egyházfegyelmi vitákat. A 431-es efezoszi zsinatról visszatérő Szent Kürilloszt és egyiptomi püspöktársait pedig Alexandriában az ünneplő tömeg hazaérkezésükkor fáklyás menetben kísérte végig a városon. Ami egyébként a püspökök zsinati részvételét illeti, az egyes tanácskozásokon egy-két tucat és rendkívüli esetekben egyetemes zsinatokon néhány száz között van a jelenlévők száma, a legutóbbi alkalommal a II. Vatikáni zsinaton viszont elérte már a 2500. A megjelenést erősen befolyásolja természetesen az utazási lehetőségek alakulása, a közbiztonság helyzete, de nem ritkán a tárgyalandó témában való érintettség is. A birodalom keleti és nyugati régiói között már a 4. századtól csekély az átjárás. Miközben a fontosabb zsinatok az első 1500 évben keleten vannak, a latinajkú nyugati püspökök általában nem szívesen utaznak keletre, már csak azért sem, mert megfelelő görög nyelvtudás hiány amúgy sem tudnák követni a tanácskozások pergő, parázs, tumultuózus jeleneteket sem nélkülöző vitáit, aminek az a következménye, hogy az első egyetemes zsinatokon a latin nyugati egyház részeket alig néhány püspök és pápai küldött képviseli, a nyugaton megtartott zsinatokon pedig szinte soha nem jelennek meg a keleti görög egyház részből érkezett vendégek. A 2. évezredben, amikor az egyetemes zsinatok már csak a latin egyház tanácskozásai és a pápa fősége alatt, bár nem feltétlenül a jelenlétében üléseznek, kelet értelemszerűen nem, vagy csak uniós tárgyalások miatt képviselteti magát. A legutóbbi zsinatra viszont az ökumenikus közeledés szellemében már meghívást kaptak és megfigyelőket küldtek, szinte valamennyi Rómával egységben nem lévő keresztény közösség képviselői is. Ezeknél a zsinatoknál a részvétel alakulását leginkább járványok, háborúk, politikai körülmények tudják befolyásolni. A tanácskozás elhúzódása, vagy éppen gyors befejezése is gyakran külső feltételek függvénye. Kedves hallgatóim, Ezzel mai időnk lejárt, legközelebb 2 hét múlva folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.
Klebersberg Kuno díjat kapott Roboz Etelka, Domboszkó nővér.